Köszönjük, drága Jézusunk, hogy megállhatsz a középen. Kérünk, hogy szólj hozzánk, életet adó igéket, beszédeket. Kérlek, hogy áldjad meg Isten tiszteletünket, összejövetelünket. Áldjál meg minden szolgálatot. Add jó Istenünk, hogy minnyáján megértsük a te akaratodat. És kérünk, hogy végezd bennünk az akarást és a véghezvitelt is. Te látod, Uram, hogy hogy jöttünk el ide, milyen kérdéseink vagy milyen terheink vannak. Kérünk, hogy tanítsál bennünket, buzdítsál vagy incsél, úgy, ahogy te azt jónak látod. Magasztalunk, hogy rád bízhatjuk magunkat, az Isten tiszteletet és minden, ami itt történik. Segítsél meg, Uram, bennünket. Add jó előre menetelt a te munkádnak az életünkben. Amen. Igét fogjuk olvasni a délutánon két helyről, a Máté evangéliumának 5. részéből és a korintusiakhoz írott 2. levél 7. részéből. Máté evangéliumának 5. részéből a 4. vers és a korintusiakhoz írott 2. levél 7. részéből 8-tól 10-ig terjedő ige szakasz. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam, mert látom, hogy az a levél, ha ideig óráig is, megszomorított titeket. Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, az énekkar szolgálatát kérjük.
Szép az életem állat Jézusom, benned találtam meg a vigacom, mint az élet hajnala, hűségnek vigaca,
így kövessük kíván, lábanyóban jön.
hívő szívet nem hagy el, Örök készült szívet végi tétesen. Jézusom, szép az élet már a hív, Hajtokon, így ezt élheti. Jézus hívó menni kell, a hívó az tenni kell,
testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Isten népe egy boldog nép. Isten megváltott népén kell látszódjon az, hogy lelki békessége és boldogsága van. És mégis úgy vagyunk, hogy nagyon sokszor szomorúak vagyunk. Sokszor megszomorodunk. Sokszor olyan külső vagy belső bántás ér bennünket, amiért elveszítjük az örömünket. Sokszor sajnos még a lelki békességünket is. De szomorúság éri az embert külső hatásra, fizikailag, vagy lelki hatásra, és olyankor megszomorodik az ember. Akinek valami nagy bánata van, és nem tud sírni, az egy nagyon nehéz lelkiállapotban levő ember. Szoktuk is mondani, hogy sírd ki magad, engedd el magad, sírjál. Mert úgy van, mikor az ember kisírja magát az ő bánatában, az ő nyomorúságában, akkor megnyugszik, megkönnyebbül, megpihen. Annál inkább megpihen az az ember, aki a saját tehetetlensége, saját lelki gyengesége fölött tud sírni. Akkor, mikor érezzük és látjuk, hogy szeretnők az Urat követni, és az ő nyomdokain járni, és olyan kísértésekbe, olyan ütközésekbe akadunk bele, ami meggátol bennünket a mi útunkban, olyankor elszomorodunk. Olyankor keserű a mi szívünk azért, mert nem tudunk úgy járni és úgy élni, hogy a mi Istenünk neve megdicsőjön a mi életünkben. És hogyha ezért vagyunk szomorúak, akkor jön Isten az ő vigasztalásával, és békességet és megnyugvást ad. A másik a bűneink felett való sírás. Délelőtt a Bibliórán hallottunk róla, hogy Izrael népe, mikor a filiszteusok elnyomása alatt élt, megkeseredett, szomorú volt a nép, és jött Sámuel, és azt mondta, térjetek meg. És a nép hallgatott Sámuelnek a szavára is, és megkeseredett, és megtért az Úrhoz. Eldobálta bálványait, és Istenhez kiáltott segítségül, és Isten megszabadította. És olyan fontos a mi életünkben is, hogy hívjuk a mi édesatyánkat, hogy segítsen rajtunk, szabadítson fel bennünket. Gondolkoztam rajta délelőtt, hogy Izrael népének, hogyha olyan győzelmei lettek volna a harcba a filiszteusok fölött, soha nem szomorodott volna meg. Izrael nép azért tudott megszomorodni, és azért tudott megtérni Istenhez, mert érezte, hogy tehetetlen, hogy magától nincs ereje megszabadulni az elnyomástól, az ellenségtől. És addig mi is, amíg nem tudjuk Isten elé kitárni, ami erőtelenségünket, ami gyengeségünket, addig nem tud megváltozni az életünk. Addig, ameddig önmagamban bízok, addig, ameddig sorolom az én jó cselekedeteimet, hogy ezt is tettem, azt is tettem, és sajnos ez van az életünkben, hogy nagyon sokszor felidézzük, hogy mennyi jót is teszünk mi, hogy milyen jó emberek is vagyunk mi. aztán akkor megnyugszik a lelkiismeretünk, megnyugszik a szívünk úgy idéglenesen, de lelki békességet nem találunk. Akkor van igazi lelki békességünk, hogyha elismerjük, hogy mi Isten nélkül elveszett bűnös emberek vagyunk. És ahhoz, hogy megszabaduljunk a napi kísértéstől, ahhoz, hogy győzedelmes életünk legyen naponként, ahhoz az ő erejére kell támaszkodjunk, mert magunktól nem tudunk megállni. És akkor, hogyha így elkeseredve, szívünkben sírva jövünk az Úrhoz, hogy Uram, segíts rajtam, mert magamtól nem tudom megélni a hívő életet, magamtól nem tudom túltenni magam ezen a problémán, ami előtt állok, akkor ő jön és segít és megvigasztal bennünket. Én úgy szeretném, hogyha az életemben mindig ez lenne, az életemre ez lenne jellemző, hogy az én erőtelenségem miatt, az én gyengeségemet látva, az én tehetetlenségemet látva, megkeseredve csüngjek megváltónak a keresztje tövébe azért, hogy ő megvigasztaljon, hogy ő erőt adjon. És kívánom mindannyiunk számára, hogy Isten ma délután az ő vigasztalását adja számunkra. Keseredjen meg a szívünk, gondoljunk bele, hogy mennyi mindenen mentünk keresztül, és próbáltuk a magunk erejétől, a magunk küszködésével megoldani a dolgokat, és nem sikerült szabadulni. És hogyha emiatt meg tudunk keseredni, Isten az ő vigasztalásával ma este, ma délután, és mindig az életünkben megvigasztal bennünket. Letör le a mi könnyeinket már itt ezen a földön. És ha sokszor szomorú szívvel is, de boldogan, békességgel, örömmel tudjuk élni a mindennapi életet. Segítsen az Úr erre bennünket. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük még egyszer, és az énekkar szolgálata után Reinbold Heinit kérjük szolgálni.
Ó, ne menj előlem,
sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. 4 igeverset szeretnék felolvasni. Az első 2 igevers a 2009-es évben kiemelkedő jelentőségű volt számomra és számunkra. A másik 2 igeverset pedig a 2010-es év családi mottójának tekintjük. Felolvasom ezeket az igeverseket. Prédikátor 4:9. Jobban boldogul 2, mint 1. Fáradozásuknak szép eredménye van. Ézsaiás 26:12. Uram, te szerzel nekünk békességet, hiszen mindent te tettél, ami velünk történt. 1 Korintus 16:14. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. 1 Péter 5:7. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok. Az első 2 igevers, először is azt szeretném mondani, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten az elmúlt évben egy szerető férjjel ajándékozott meg, és hogy tapasztaljuk azt, hogy napról napra, hónapról hónapra, és reméljük azt, hogy évről évre édesebb. De a legfontosabb az, hogy Istenben kötetett ez a házasság, és hogy a hármas vonal az nem szakad el. A második igevers, az pedig bátorítást jelentett nekünk, amikor jöttek a gondok, meg a nehézségek. Éreztem azt, hogy a béketűrésemet és a lelki békémet elvesztem, de olyankor jó volt erre az igeversre támaszkodni, és kérni Istennek a békéjét, és tudni azt, hogy minden, ami történik velünk, az ő akarata szerint történik, és ő engedi meg nekünk a nehézségeket, a próbákat azért, hogy egy magasabb szintre emeljen fel lelkileg. Az utolsó 2 igevers, amit olvastam, nagyon ismert igeversek, de szeretnénk ezeket a 2010-es évben, tehát ebben az évben gyakorlatba is átvinni. Azt, hogy az isteni szeretet jellemezze az életünket, akkor is, amikor lehet megbántanak, vagy nem viszonozzák szeretetünket. Az utolsó igevers, az pedig szerintem majdnem mindenki ismeri, én is még vasárnap iskolába tanultam, minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok. Könnyű ezeket elmondani, gyakorlatba átvinni, pedig sokkal nehezebb, de szeretnénk azt, hogy tényleg először is Isten elé vigyük a problémáinkat, hogy mielőtt még megszületnének bennünk a miértek, hogy miért pont én, miért pont ez történt velünk, Isten elé menjünk, és tőle kérjük a segítséget, mert neki gondja van ránk. Szeretném ezt, hogy a gyülekezet tagjai is megtapasztalják. Amen.
Pengetős zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, utána Heckei Bolya testvérnő szolgálatát.
Thank you. egy évig. A kiáltó szava elhallgatott. Repett nádakat ingat a szél. Nem hallik ének az olajfák hegyén, a kertekben fehérlik a dér, a fejsze a fák gyökerén. Nem halljátok, milyen csikorogva zörög az esztendő a cét tengején? Ítélettel terhes az idő annak, aki csak magának él, dús lombozattal, de gyümölcstelenül. A fejsze a fák gyökerén. Hiába álcázzuk önzéseink üdezöld leveleit, a gazda jár a szőlős kertekben, és megjelöli a fák törzseit. Ha a vincellér elébe nem áll könyörgő szóval, hát ha terem még, vajon esztendő viradna-e még? Átszegzett kezet tartja vissza tőlünk, talán egy évig a fejszét.
A zenekar szolgálata után Szabó Csaba testvért kérjük szolgálni.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ugye, hogy sok síró emberrel találkozunk naponként. És azért mindegyiknek a sírásának van egy oka. Van testi, van lelki probléma, és sírnak az emberek. A mai igében is, amit felolvastunk, hogy boldog, akik sírnak, de ők megvigasztaltatnak. Úgy feltevődött bennem a kérdés, hogy vajon vagyok egy ilyen támasz, egy ilyen vigasz azok felé, akik sírnak. Vagy talán szítom az ő sírásukat. Én szeretnék lenni egy ilyen kéz, aki simogat a sírók felé, vagy ne talán egy kendő, aki letöröli a könnyet. Kívánom a magam és a testvérek számára is, hogy legyünk egy ilyen szolgálatra kész eszközök, hogy meg tudjuk vigasztalni a sírókat. Ez szavalatom is lenne. Reményik Sándor, akarom. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falba legyek egy tégla. Lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot. De szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. Kéz legyek, mely váltig simogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdik el, hogy nézik, vagy nem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vénföld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig. Cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összerotladik. Mit tengerbe visznek mély folyók, legyek a hegedű, mely a végtelenbe sír, míg le nem teszi a mester a vonót. Amen.
Verset szeretnék felolvasni, Sámuel második könyve 15. részéből a 26-os és 30-as verset. De ha ezt mondaná, nem gyönyörködöm benned, akkor itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát. Dávid azután fölfelé ment az olajfák hegyének a lejtőjén, és amíg ment, egyre sírt. Betakart fejjel, mezitláb ment, és az egész hadinép is vele együtt betakart a fejét, és ahogy mentek fölfelé, egyre sírtak. Ahogy tudjuk, hogy lelkéletünk és az Úr Jézussal való kapcsolatunk alapvető feltétele az a Szentlélek által való bűnbánat. És ez valóban nagy ajándék ez, hogyha lehet Istentől való bűnbánatunk a mi életünkben. És ha megfigyeljük, hogyha van igazi bűnbánat a mi életünkben, akkor ez az Úr Jézus az közelebb visz bennünket. Nagyon sok igevers van az Új Szövetségben, az Ószövetségben, a bűnbánatról. Miért is olvastam fel? Nemrég olvastam ezeket az igéket is, olyan sokat mondok ezek számomra. Ez Dávid királynak az életében történt. Tudjuk az előzményeket, hogy miért is jutott Dávid király, egyik legnagyobb királya Izrael életében, miért jutott egy ilyen lelki szintre. Tudjuk azt, hogy egyik alkalommal, mikor az ő népe elment harcra, ő nem jó helyen volt, a palota tetején volt, és a tekintete nem jó helyre ment. És úgy feltevődik bennem a kérdés, testvérek, ez sokat mond a mi számunkra, hogy lehet sokszor nem vagyunk mi kis a helyünkön, és bűnbánattal kerülünk az Úrhoz. Ismerjük Dávidnak az életét, őt nagyon jól tudott hárfázni, hogy hol volt akkor a hárfája, vagy több zsoltárt írt, hol volt Dávidnak a zsoltár, amikor a nép elment a harcba, vagy hogy olvastam a zsoltárakat, úgy megfigyeltem, hogy szinte minden zsoltárban van egy-egy igevers, hogy Dávid mennyire szerette Istennek házát, és hol volt akkor, miért nem ment Istennek házába, miért nem imádkozott, és tudjuk, milyen nagyot esett. És üzenet az, ami számunkra, hogy hogyha nem vagyunk ott Isten jelenlétében, nem vagyunk ott a helyünkön, lehet azt gondoljuk, hogy mi nem esünk olyan mélységes bűnbe, de akkor is elejtett bennünket a sátán, hogy délőtt is szó volt, hogy milyen létfontos a életünkben a közösség, létfontos az imádkozás, létfontos a zsoltárok, az éneklés a életünkben. Hol vagyunk akkor, mikor énekelni kellene, és folytathatnám tovább. És ami még nagyon megtetszett itt az igében, hogy a 26. versben látjuk, hogy Dávidnak nem lehetett könnyű ezt kimondani, hogy ha nem gyönyörködöm benned, akkor itt vagyok, tegye valamit jónak látát, Istenre bízta az életét. Tudjuk, hogy Izrael törzse, 10 törzse, a legnagyobbik része elpártolt, Dávidtól az ő fiához pártolt át, és nem volt elég ez, hanem még az ő élete is kockán volt, és az nagyon megtetszett, hogy az emberek is elpártoltak, a többség elpártolt Dávidtól, vagy tőlünk is elpártolhatnak az emberek, de hogyha Isten velünk van, akkor győzhetünk. És nagyon megtetszett az, hogy talán 5 percben sem telt volna Istennek, és választott volna más királyt. Nátán elküldhette volna máshoz, felkenhetett volna egy másik király, de mivel ismerjük Dávidnak az életét több zsoltárban, például az 54. zsoltárban is láthatjuk, hogy milyen mélységes bűnbánata volt, és Isten ezt a bűnbánatot nem vetette meg, és Dáviddal volt. Megfigyeltem szilveszter estén ott fent az ifjúsági teremben, több testvérrel együtt lehettem, és volt egy többek között 3 kérdés. Az egyik kérdés az az elmúlt évnek egyik legkiemelkedőbb események, és többen is elmondták azt, hogy milyen kiemelkedő esemény volt egyik áhított alkalmával, akár a családban, vagy máshol, mikor áhítottat gyakoroltak. Az volt az egyik legkiemelkedőbb esemény, vagy többen is mondták azt, hogy a családban valaki elfogadta az Úr Jézus, mert bűnbánatot gyakorolt, és az a számára legkiemelkedőbb esemény volt. Hát kívánom, hogy az Úr tovább is végezze az ő munkáját, a bűnbánat kegyelmét ne vonja meg tőlünk. Amen.
Bányában a szolgálatát is kérjük, és utána közösen énekelünk, a közös ének alatt önkéntes adományainkkal is szolgálunk az Úrnak.
Tudsz-e sírni? Tudsz-e te néha titokban sírni, törölni rejtve búsan könnyedet? A titkos magányban, néma csendben, küzdeni, győzni önmagad felett? Ó, hogy ne, mikor a létviharja megtépte kis egy lenge szárnyadat, a magasból újból alászállva eltűnni látott színes vágyadat. Álmok országából visszatérve, amit ott vágyva láttál gondtalan, az élettől olykor esdve kérve, úgy sírsz miattuk, mint egy hontalan. Ébredj hát valóra, nincsen álom, csak tovatűnő, csalfa délibáb, reád nehezedő cifra járom, megcsalva téged, s újból megy tovább. Tudnál-e te önmagadba szállni, könnyed hullatni bűneid felett, megváltódat a szívedbe zárni, mert a legjobban mégis ő szeret. igen, mélyen önmagadba szállni, oda csak tépet szárnyakkal lehet, önmagadban a bűnt megtalálni, bevallani sok-sok vétkedet. A bűnbevallás széles tengerén, ha átjutott már gyenge hithajód, a felhő tovatűnt életed egén, ragyogni látod majd dicső napod. Tudnál-e szenvedni ő érette, áldozni híven fel önmagad, vagy valóra nálad sosem válhat, ő mindig csak egy álomkép marad. Tudnál-e te úgy őre elnézni, amint roskad nagy keresztje alatt? Láttad-e már őt feléd, te feléd jönni? Vagy előtted ő immár elhaladt? Útja a Golgotára felvezet. Hűn követni őt már nem csak álom. Ez úton neked is jut egy kereszt, és tövis is lesz majd koronádon. Ó, de majd ott fenn a dicső mennyben, ha győztél lente bűnös világon, ha állani fogsz majd véle szemben, tövis már nem lesz dics koronádon. Előtte lehull a nehéz kereszt, mely nélkül győznöd sohasem lehet. Bár olykor úgy fáj, hogyha nem ereszt, de végül győzelemre elvezet. E földi létnek harcos sík terét, hiába futott törve az utat. Lelked csak úgy leli meg nyughelyét, ha követed már hűen az urat. Ó, indulj hát el ezen az úton, melyet mártirok vére áztatott. Míg nem bírod őt, ne maradj nyugton, és ne keresd hiú látszatot. Fölérve te is a Golgotára, kionthatod ott sok-sok könnyedet. A bűnbánó könnynek nagy az ára, mert győzni is csak könnyekkel lehet. Amen.
Thank you.
Köszöntjük szeretettel a testvéreket, a gyülekezetet, mindenkit, aki eljött az Úr házába. Tegye az Úr áldottá a következő perceket is, úgy, ahogy eddig is szólt hozzánk, és megértettük, hogy miről is szól az ige, de ezután is tegyen az Úr nyitottá bennünket, és ha tudjuk ezeket az igazságokat, ezeket az áldásokat a magunkévá tenni a mindennapokban, a hétköznapokban, a gyakorlatban. Az énekkar szolgálatát kérjük. Akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Szinte ellentétes ez a boldogság mondás, mert akik sírnak, akik keseregnek a világban, azt mondják, hogy hát az nem lehet boldog ember. Valami fáj annak, és hát az nem lehet boldog. De az Úr Jézus Krisztus egészen másképpen mondja a dolgokat, és ez a lelki életnek a lényege, az Isten országának a lényege, hogy egészen másképpen van az Isten gondolata, az Isten igéje, mint ahogy van az emberek között. És a Bibliában, az egész Bibliában legalább három fajta sírásról vagy szomorúságról van szó. Van az egyik a természetes. Amikor gyász van, amikor fájdalom, betegség van, sír az ember. És a Biblia tele van ilyenféle sírással, de az Úr Jézus nem erre mondja, nem kimondottan ezekre mondja. Aztán van a világ szerinti sírás vagy szomorúság. És Pál apostol azt mondja, hogy az halált szerez, az nem az Úr szerint való, és sajnos, hogy vannak ilyenek is. Például Júdás egy ilyen ember volt, aki a világ szerint szomorodott meg. Fájt neki valami, nem találta megbánás helyét, szomorú volt, keresett, sok mindent megtett, de nem Isten szerint oldotta meg az életét. És a harmadik féle sírás az a bűneim miatt, a bűneink miatt való sírás. Amikor az ember bűnbánatot tart, és ezért sír. És erről beszél az Úr Jézus itt, hogy boldogok, akik sírnak. Akik így sírnak bűneik miatt. És erről szeretnék egy kicsit szólni, az Isten szerinti szomorúságról, arról a sírásról, arról a boldogságról, ami ebből fakad. Mert ahogy Pál apostol mondja, hogy az az Isten szerinti megbánhatatlan megtérést szerez, az életet hoz, az igazi boldogságot hoz. És testvéreim, ebben a mai korban, de mindig a világi ember és a világnak a folyása, az ördög befolyására, mindig arra késztette az embereket, hogy a léhaságba keressék a boldogságot. A bűn élvezetében keressék a boldogságot. És hajtottak az emberek erre. És megtettek mindent, hogy találják meg a boldogságot, és messze voltak a boldogságtól, vagy a boldogság messze volt tőlük. Azért, mert a bűnben keresték. Rossz helyen keresték. És talán ezért van annyi boldogtalan ember, ennyi szomorú ember, úgy általában a világban, de talán a kereszténységben, vagy gyülekezeti életben, mert talán nem fektettünk eléggé hangsúlyt a bűn. A bűn témájára, a bűn nagy igazságára. Olyan felszínes ez a tanítás, vagy talán ennek a tanításnak az elfogadása nem teljes mindenkinek az életében. Mert hogyha igazán elfogadnánk azt, amit az Isten tanít, a Biblia mond a bűnről, akkor megtalálnánk az igazi boldogságot. Nagyon érdekes ez, hogy a bűn és a boldogság, ez vagy hát úgy kiegészítik egymást, hogyha bűnbánat van az életemben, akkor megtalálom a boldogságot. Hogyha pedig a bűnben maradok, és szeretem a bűnt, és nem akarom elhagyni, akkor pedig távol lesz tőlem a boldogság. És ezért az íge szerint, a Biblia szerint Isten arra akar bennünket rávenni, hogy mi lássuk a bűnt, ahogy Isten látja. Nem ahogy a modern ember kitalálja, hogy ne legyen benne a szóhasználatban, átértelmezik a bűnt, a fogalmakat, másképpen mondják, és akkor gondolják, hogy az jobb, vagy más lesz, hanem mondjuk ki a dolgokat úgy, ahogy Isten kimondja, mert az lesz jó nekünk. Tehát milyen az az Isten szerinti szomorúság? Milyen az a bűnbánat, amit Isten ad, és ahogy elvezető a boldogságra? Hát egy pár percig, hadd legyen erről szó, testvéreim. Az a bűnbánat, vagy az az Isten szerinti szomorúság, az belső szomorúság, a szív szomorúsága. És ez egy mély érzés az embernek az életében. Ez nem csupán elsírom magamat, mert tetszett az ének, vagy valami ilyesmi, egy jó érzés volt, egy fellángolás, hanem ez egy mély belső szomorúság. Amikor bántanak a bűneim. Amikor rájöttem arra, hogy én ki is vagyok igazából. Boldogok a lelki szegények, és aki rájött erre, hogy ő lelkileg szegény, hogy hiával van az Isten dicsőségének, akkor az az ember siratja a bűneit, bűnbánatot tart. És ez nem valami külső dolog, nem a ruháját szaggatja meg. Bár az Ószövetségben voltak olyanok, akik a ruhájukat megszaggatták, de belül távol voltak az Istentől, és azt mondta a próféta, a szíveteket szaggassátok meg. Onnan belülről induljon a változás. Ők nagy szertartás szerűen megszakították a ruhájukat, lássák őket, de belül nem törődtek ők az Isten igéjével. Vannak, akik a szavakat mondják. A megfelelő szavakat mondják. De ez is csak egy külsőség, a felszín csupán. az nem a szívből jön. És lehet, hogy a szavak a megfelelő szavak. Lehet, hogy olyan sírásféleképpen mondják el ezeket a szavakat, de a szív távol marad az Istentől. Mert az Isten szerinti szomorúság, amiről itt beszél az Úr Jézus Krisztus, hogy akik sírnak, azok érzik azt a mély, belső fájdalmat. Amiről beszél Pál apostol, amikor azt mondja a Rómabeliekhez írt levélben, hogy látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűn törvényének, mely az én tagjaimban van. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Ez az ember tudatában volt annak, hogy ott belül van valami, ami nem jó, ami rabul ad, ami megfog engem. És ezt az embert bántotta, és azt mondják a Biblia kutatók, hogy amikor erről beszél Pál apostol, hogy kicsoda szabadít meg a halál testétől, arra gyakorlatra gondolt, ami a római börtönökben volt, hogy egy-egy nagyon veszélyes rabot egy hullához kötötték oda. És az ott volt a börtönbe, benne a cellába, és az a hullához volt kötve. És az ott bomlott az a hulla, és ő állandóan kellett ezt nézze. Vele együtt kellett, hogy legyen ott. Ez egy szörnyű büntetés volt. És ki fogja megszabadítani? Mikor jár le az a büntetés ott? Mikor fogják leakasztani, levenni, megszabadítani őt attól? És erről beszél Pál apostol, hogy bennünk is, bennem is, látok egy ilyet. És ki csoda szabadít meg ettől? És ő állandóan ennek tudatában volt. Hát aki sír, az ennek tudatában van. Ennek a dolognak. És ez az Isten szerinti szomorúság. Ezek azok az emberek, akik sírnak, akik tudnak sírni a bűnös természetük miatt. Márku Nekifor testvérről lehet már többet mondtunk, vagy mondtam, ez egy komoly testvér volt, és nagyon jó misszió munkása volt az Úrnak. Még a régi rendszerben, a Jassi gyülekezetben volt lelkipásztor egy ideig, de a Securitate kitette, vagy megszüntette a munkáját, mivel valami külföldi vendégeket fogadott a gyülekezetbe, és ez ugye nagy vétek volt abban az időben. És nem volt munkája, és nem fogadták sehova, és ezért kéményseprő lett. És járt a falvakba, és ahol akadt munkáját, mindig bizonyságot tett. Az udvarát ő nagyon szépen rendbe tartotta. Gyönyörű virágok, locsolta, kapálta, minden rendben volt. És akik bejöttek az udvarába, azt látták meg, hogy egy tövis is ott van az udvarán. Bent ott a virágos kertben egy tövis, és szinte gondozza. És megkérdezték a Márku testvér, hát miért tartod azt a tövisket ottan? Azt mondja, annak célja van. Hát de milyen célja van annak? Testvér azt mondja, amikor én gondozom azt a töviset, amit én direkt meghagytam, hogy ott nőjön, amikor próbálom tisztítani vagy metszeni, az mindig durván megszúr, mindig így közeledik hozzám, és azt mondja, én azért tartom ezt a tövist ott az udvaromba, hogy mindig tudatába legyek annak, hogy milyen ember vagyok én. Mert én is szoktam ilyen dolgokat csinálni, hogy megvágni, hogy megcsípni egyeseket, mert van bennem ilyen természet is. Van persze szép természetem is, mint ahogy ebbe a kertbe gyönyörű virágok vannak, és minden olyan gyönyörű, de nem csak ez van. Ami van, ami szép, az mind az Úr Jézus Krisztus munkája az életembe, de ami nem szép, ami csúnya, ami bűnös, az mind az én óemberi természetemnek a műve, és erre én mindig kell, hogy emlékezzek. Testvéreim, tudatában vagyunk-e ennek, hogy van bennünk valami rossz? Fáj-e az nekünk? Ott igazán, ott belül a szívben. Ez az igazi bűnbánat. Ilyenek azok, akik sírnak. Őszinte az az ember, aki sír Isten szerint, és alázatos. Igazán a bűn fáj neki. Nem a bűnnek a következménye. Nem az, hogy jaj, megláttak. Mert sokan azért sírnak, mert elkapták őket. Mert rájöttek. Addig, ameddig nem derült ki, addig nem fájt nekik. Esze ágában se volt, hogy sírjon. De amikor rájöttek, hogy ő poharazik. Amikor rájöttek, hogy ő szokott hazudni. Az neki nagyon rosszul esik. És így igazából nem a bűn, az a rossz, gonosz tett fáj neki, hanem a következmény. És sokan úgy járnak, mint a fáraó, amikor látta a vért, Amikor látta a békákat, jaj, hát milyen nagy katasztrófa. Hát vegyed el, Mózes, hát mondjad az Istennek, hogy vegye el ezt a rosszat. Hát milyen dolog ez, hogy ilyen rossz van. De igazából neki a megkeményedett bűnös szíve az nem fájt. És azt állandóan keményítette. Azt a magáénak tartotta. Ez az enyém. És sokan így vannak ezzel. Az igazi bűnbánat az őszinte. Az igazi bűnbánat az alázatos, az beismeri magát a bűnt. Ha tudják az emberek, ha nem tudják, ha kiderült, vagy ha nem derült ki, ugyanúgy fáj. Mert a bűn és az Isten szerinti bűnbánat ilyen. És akik boldogok az Úr Jézus szerint, így tudnak sírni. Aztán az az igazi bűnbánat, az az igazi sírás, ami a boldogsághoz visz, az hitet, igazi hitet ad, és a kárpótláshoz is elvisz bennünket. Valahogy úgy történik, mint ahogy az Zákeusnál volt. Hogy amikor az Úr Jézus bejött a házába, akkor ez az ember reménysugárt látott az Úr Jézus látogatásában és Jézus beszédében. És ezért az Úr Jézus ezért is mondja, hogy boldogok, akik így tudnak sírni. Mert azok hiszik azt, hogy én megbocsátom a bűnt. A világ szerinti szomorúság az csak a bűnt látja, és azt mondja, hogy véget kell vessek az életemnek. Nem érdemlem meg az életet. De az Isten szerinti szomorúság nem csak a bűnre mutat rá, hanem a bűnbocsátó Istenre. Azt mondja az Isten kegyelme, jöjj a Golgotára. Bűnöztél, vétkeztél, de jöjj, mert Jézus megbocsátja a bűnt. És így reménysugár van. És aztán, amikor ezt megtapasztaltam, akkor nem rejtem el, hát uram, már nem is voltam én olyan rossz ember. Miért kell én ezt elmondjam, hogy most mit csináltam? Hanem az az ember, aki igazi bűnbánatot, igazi hitet kapott az Istentől, az azt mondja Zákeussal együtt, amit patvarkodással elvettem, mennyit adok vissza? Ahogy a mózesi törvény ahhoz, az Isten igazsága követeli. 4 annyit adok vissza. És elosztom a vagyonom részét még a szegényeknek. Visszaadom. Rendezni akarom. Az nem azt mondja, hogy hát csak éppen én legyek boldog, hanem az az igazi változás, amit az Isten ad, az Isten hoz, az arra is kész, hogy elmenjen, megalázkodjon a másik embertársa előtt, beismerje a bűnét, és rendezze, amit lehet rendezni, mert nem mindent lehet már rendezni. De ilyen volt Zákeus. És képzeljétek el azt a vámszedőt, aki addig durván bement a házba, lehet, hogy berúgta az ajtót, és úgy kiabáltott, mert kell, és ez a patvarkodás, ez a kiabálás, ez a veszekedés, ez a lárma, ezzel vette el a vámot, illetve az adót. Ezzel gyűjtött magának vagyont. Ez az ember megy vissza, és kopog. És azt mondja, hogy én vagyok. Azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek. Hogy az előbb éveken keresztül ilyen durva módszerrel jöttem. De valaki, aki nagyon kedvesen, szelíden jött felém, megszólított engem, az meggyőzött engem, hogy más életet kell éljek. És most jöttem, és vissza akarom adni, úgy, ahogy az Isten mondja. És én úgy gondolom, hogy mindenki tátott szájjal maradt, hogy ez az ember megváltozott. Na ez az Isten szerinti szomorúság. Ilyet tud végezni az Isten. Ez az újjászületés, ez az igazi változás. És amikor a keresztény gyülekezet és az egyházba nem ezt a fajta evangéliumot hirdetjük, hanem valami felszínes, valami szertartásosat, akkor elveszünk. Akkor eltévedünk. Mert az Isten szerinti szomorúság ezt az isteni ajándékot adja, a hitet, és az emberben elvégzi az akarást arra, hogy rendezze, amit el tud rendezni, amit el kell, hogy rendezzen. Azt is el kell mondjam, testvéreim, hogy az Isten szerinti szomorúság az nagy szomorúság. És ez így van kiírva a Zakariás könyvében, és szeretném idézni ezt az ige szakaszt, mert biztos ismerjük. A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és a könyörületességnek lelkét. Ez az ébredés, testvéreim. Amikor meglátják az emberek az állapotukat. És reám tekintenek, akit által szegezték. Ez a hit, hogy rám tekintenek. És siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Azon a napon nagy siralom lesz Jeruzsálemben. Legalább olyan nagy lesz a bűnbánat, mint amilyen volt a bűn. Amilyen híre volt a bűnnek, vagy a bűnözésnek, olyan kell legyen a bűnbánat is. Dávidnak a vétke, a bűne nagy volt. Paráznaság, gyilkosság, meg ami ezzel jár. De a bűnbánata is ilyen nagy volt. És ezért mondja az Isten igéje, hogy az Isten szerinti szomorúság, ez nagy szomorúság, és átfog mindent. Ha a Dávid bűnbánati zsoltárait olvassuk, akkor azt nem csak azt látjuk, hogy uram, hát bocsáss meg, hogy gonosz volt a tekintetem. Ahogy ilyet csináltam, uram, hát bocsáss meg. Hanem ő még a csontjairól is beszél. A szívének a belsejéről beszél, az érzéseiről, és hogyha azokat az eredeti szavakat tudnánk olvasni, ahogy ő héberül írta azt a zsoltárt, akkor látnánk, hogy ott az ízekről, a velőkről, az egész belső részeiről van szó. Mert ő teljesen átadta magát az Úrnak a bűnbánat nála. Ilyen nagy volt. Hát nem csak egy szó. Hát bocsi. Nem ennyi. Hanem nagy volt. És ez az Isten munkája, testvéreim. Hogy nem csak bizonyos dolgoktól szabadul meg az ember, mint ahogy mondta valaki egyszer, hát oda járok én hozzátok az imaházba, már a baptista gyülekezetre mondta egy román valaki, oda járok én hozzátok, a gyerekeim ott vannak, megkeresztelkedtek, aztán ahogy láttam én, hogy telik az idő, azért elhagytam az italozást, meg a káromkodást is, mert azért nem illik, már nőnek a gyerekeim, már jönnek a barátaik, és szégyelnek engem, és akkor én megváltozok. Ez szó se volt bűnbánatról, csak egy ilyen külső változásról, áttérésről. Sok van ilyen. Egy kis változás. Már nem csinálom ezt, már nem csinálom azt, már nem szívok annyi cigarettát, de egy kicsit igazodok én is. Hát legyünk jobbak, nem? Hát ez a lényeg. És így milyen jó nekem. A békesség, szeretet, ez a lényeg. És nincs szó bűnbánatról, és nincs szó sírásról. És az ilyen ember nem tudja megtalálni a boldogságot. Messze áll tőle az igazi boldogság. És még, testvéreim, az ige szerint ez az Isten szerinti szomorúság megmarad az ember életében, egész életében. Ez nem csak akkor történik, amikor megtérek. Akkor lesz elsőben, akkor jelenik meg. Akkor van az az igazi. De állandóan érzem, és állandóan átérzem én ezt a fájdalmat, mert amikor vétkeztem, és ez rosszul esik a lelkiismeretem furdal, a Szentlélek bemutatja, hogy nem jól szóltál, nem jó indulat volt benned, nem Isten szerinti a gondolat, és akkor ott van a szomorúság bennünk. És akkor érezzük ezt a bűnbánatot a megtéréshez, a mindig a megújuláshoz, az Isten képére való átformálásunkhoz szükségünk van állandóan erre. És olvastam, idéztem Pál apostolt a Róma 7-ből, amelyik ezt mondja, akkor amikor hívő ember volt, hogy megtalálom magamban ezt a törvényt. Ez az óemberi természetem. És amikor aszerint gyakorolom magamat, amikor az kerül előtérbe, akkor ez nekem fáj. Az egyik lelkipásztor testvér mondta el, hogy az utcán találkozott egy régi ismerősével, és az félrehívta egy kicsit, gyere, azt mondja, el akarok neked mondani valamit. És akkor azt mondta, találkoztam egy hitetlen ismerősömmel, és faggatott engem valaki iránt. És én nem akartam elmondani neki a dolgokat, nem akartam, hogy ő mindent tudjon, és nem mondtam el a teljes igazságot. És az persze, hogy az az ember elhitte, de én azt mondja, én nagyon rosszul érzem magamat. Én olyan szomorú vagyok, hogy tudtam ilyet csinálni? Miért tettem én ezt így? Mit szólsz, mit tegyek? Mi a baj velem, azt mondja. És akkor a lelkipásztor testvér azt mondta, te egy igazi hívő ember vagy. Nem akart hinni a fülének ez az ember. Te egy igazi hívő ember vagy. Mert bánod a bűnödet. Mert érzed ezt a szomorúságot. Ha ezt nem éreznéd, mert most rosszat tettél, hazudtál, nem mondtad el a teljes igazságot. Ha ezt nem éreznéd, akkor te nem lennél az Úr gyermeke, de érzed ezt. Tudod, hogy van valami baj. Hát lehet rendezni. Jöjj az Úr Jézushoz. Ne törekedjünk, testvéreim, erre, hogy ez megszűnjön belőlünk, ez az érzés. Lehet, hogy vannak indulatok, gondolatok, amelyek állandóan ott vannak az elménkben, és tudjuk, hogy nem jó. Mindig kérjük az Úr kegyelmét. Addig, ameddig a testben vagyunk, mindig az óemberünk ellen akar állni, és ellene áll az új embernek, az Isten lelkének, és állandó harc van. És ne engedjünk, testvéreim, az óembernek, és hogyha mégis megengedtünk, mégis megtörtént valami, akkor keressük meg a megbánás helyét. Akkor örüljünk annak, ha az Úr megszomorít bennünket. Na, valahogy ezekről az emberekről mondja az Úr Jézus, hogy boldogok, akik sírnak. Akik a bűneik miatt, akik tudnak bűnbánatot tartani, ezek találják meg az igazi boldogságot. Mint ahogy megtalálta a parázna asszony, aki tetten kaptak, és odahozták a középre, és meg akarták ölni. És az Úr Jézus Krisztus mondja, hogy bűnös. Igen, bűnös. Rosszat tett, nagy bűnt követett el, de megvígasztalja. Életcélt ad neki. Azt mondja, megbocsátalak, nem vádollak, eredj el, ne vétkezzél, ez az igazi lényeg, testvéreim. Mint ahogy Zákeus is hallotta az Úr Jézus Krisztustól azt, hogy ez is Ábrahám gyermeke, mert az írástudók és farizeusok azt mondták, hogy egy vámszedő nem lehet az Isten országának tagja. Nem lehet az Ábrahám gyermeke. Nem mehet be a mennyországba, mert olyan nagy bűnt követett el a vámszedő. És azt mondja az Úr Jézus, bejuthatsz az Isten országába. Mert aki hisz, aki megbánja bűnét, aki megtér, aki megváltozik, az bemegy az Isten országába, bármit mondanak az emberek. Megvígasztal az Úr Jézus. Megvígasztalja ő azokat, akik tudnak sírni bűneik miatt. Igen, mert ahogy mondja az Isten ige, hogy letöröl az Úr minden könnyet a mi szemünkről, és eljön egyszer az a nap, amikor megszabadulunk a bűnös természetünktől, amikor a mi vigasztalásunk, a megvigasztalásunk teljes lesz, tökéletes lesz ott az Isten országába, és az, aki tud sírni itt bűnei miatt, ott tud örülni az Úr Jézus Krisztussal az Isten országába. Van-e már ez a tudat, ez a meggyőződés az életedben? Igen, megtisztított az Úr, az övé vagyok már. De testvéreim, befejezésül nem szeretném elhallgatni azt sem, hogy amit beszél itt az Úr Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, nem csak azokról van szó, akik bűneik miatt sírnak és bűnbánatot tartanak, hanem azokról is van szó, akik mások bűnei miatt sírnak. Akik olyan lelki munkások, olyan hívő emberek, hogy tudnak sírni rokonaik, munkatársaik, osztálytársaik felett, és azon vannak, hogy hogy tudják őket az evangéliumhoz vezetni, Krisztushoz vezetni. És ezek is megtalálják a boldogságot és az igazi vigasztalást. Ezek is. Az Úr Jézus Krisztus tudott sírni Jeruzsálem felett. Tudott sírni. És ha az Ószövetséget nézzük, vagy az Új Szövetséget, akkor is azt látjuk, hogy Isten emberei így munkálkodták. A Jeremiás síralmait, ha olvassuk. Voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy én odaállok a törésre, és az Úr elé hozom ezeket az embereket. A 119. Zsoltárban az egyik igevers azt mondja, hogy víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, akik nem tartják meg a te törvényedet. Vannak olyanok, akik siratják azokat, akik nem jól élnek lelkileg. Pál apostol azt mondja bizonyos emberekről, hogy sokan járnak másképpen. Kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek. És tud sírni ezek vele, ezek miatt. Hozza őket az Úr elé. És ezek is a boldogok közé tartoznak. Testvéreim, ez egy szolgáló élet. Nem csak a hívő élet, úgy magamnak élem az életemet, hanem másokért élek. Van-e ez a lelkület bennem? Ugyancsak Marco Nikifor testvérről olvastam, hogy mivel nem volt munkája, mondom, tehát ilyen kéményseprőként dolgozott, és eljutott egyszer az egyik városba, és nem igen volt munkája, még várt az autóbuszra, és látta, hogy a fiatalok sokan mennek a moziba. És azt mondta, hogy miért nem mehetne ő oda be prédikálni az igét, az evangéliumot? És hát tudatában volt annak, hogy nem hallgatják meg, tehát nem fog ő ottan szót kapni, mert nincs erre idő, de oda fog állni valahova, és osztogat traktátusokat, és akivel csak lehet beszélget. És ezt tette egy turnussal, ezt tette két turnussal, persze, hogy ezért fel is jelentették, és rögtön ott volt az akkori milícia, és bevitték a posztra. És azt kérték tőle, hogy adjon egy ilyen elismervényt, írjon egy ilyen deklarációt, hogy igenis ő ezt tette. És akkor majd ők eldöntik, hogy mit fognak csinálni. Azt mondja, megír, kérdezte a rendőr, megírja? Persze, azt mondja, adj ide nyugodtan. Meg elvette a lapot, és elkezdte írni. Én, Márkune Kifor, az Úr Jézus Krisztus szolgája. Az Istennek a gyermeke vagyok, megtértem ekkor is, ekkor, és leírta röviden a megtérését. És én azért hirdettem, és adtam ezeket a traktátusokat ezeknek a fiataloknak, hogy a rendőrségnek ne legyen annyi baja velük. Jobb emberek legyenek. Változzanak meg. Hogy legyenek komoly, odaszánt emberek. Hogy ne lopjanak, ne verekedjenek, ne igyanak, ne veszekedjenek. És az Isten ezt meg is tudja tenni. És még maguk is be kéne segítsenek ebben. És aláírta a saját nevével ezt is. Hát ugye vett a rendőr is, olvasta ezt az egészet, és azt mondja, aki leírta ezt a történetet, hogy ott még voltak mások is, akiket így behoztak ilyen-olyan dolog miatt, és míg Márku testvérrel foglalkoztak, és a rendőr olvasta az ő írását, az egyiket épp elengedték. És a Márku testvér látja, hogy őt most nem kérdezi senki, az utána szaladta annak az embernek, akit elengedtek, és megfogta, és azt mondta, gyere, adok neked is egy traktátust. Legyél te is jobb ember, hát ne gyere ide többet. Hát mert látod, mennyit bajlódnak ezek a rendőrök veled. Hát persze a rendőrök látták ezt, és akkor megfogták az embert, és azt mondták Márku testvérnek, hát még itt is ezt csinálja maga? Hát nem azért hozták be, hogy osztotta a traktátusokat? Drága, olyan kedvesen ránézett a rendőr. Drága, azt mondja, még magának is adok, ha akarja. Mert magának is szüksége van. És elengedték. És tovább folytatta az evangélium hirdetését. Ott volt ez a készség. De mindegy, hogy mi lesz velem. Mindegy, hogy milyen hozzáállással lesznek. Mindegy, hogy mit mondanak az emberek. Na ez a szívállapot a testvéreim. És ez az Isten szerinti szomorúság, amikor fáj nekem az embereknek az állapota. Amikor akarok tenni valamit az ő érdekükben. Van-e ez a készség az életemben? Mert olyan boldog az ilyen ember. Olyan áldott az ilyen ember. Kapja az Istentől a vigasztalást, a szükséges vezetést. Legyünk mindnyájan a boldog emberek között. Legyünk mindnyájan ilyen krisztusi lelkülettel, a bűnbánat lelkületével. Amen.
Thank you.
Köszönjük, édesatyánk, nagy kegyelmedet. Magasztalunk azért, hogy szent lelked által itt voltál velünk ma egész nap. Meghallgattad imádságainkat, megszólítottad szívünket, lelkünkre akartál beszélni. Köszönjük, hogy ma délután is meg akartad tanítani számunkra, hogy miként lehetünk igazán boldogok. Köszönjük a te ígédet, köszönjük a te szolgádat, köszönjük, Uram, mindazt a lehetőséget, amit adsz számunkra azért, hogy közelebb és közelebb kerüljünk te hozzád. Segíts, Urunk, a hétköznapokban úgy élni, hogy drága neved megdicsőlhessen minden gyermeked életében. Segíts, hogy minden földitől tudjunk elszakadni, hogy mikor jön a hazahívó szó, ne kössön semmi ehhez a földhöz bennünket, hanem boldogan, örömmel tudjunk menni a veled való találkozásra, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy velünk leszel, és hordozod terheinket, és megáldod életünket, kirendeled szükségleteinket, és köszönjük, hogy vigyázol ránk, mert szeretsz bennünket. Áldunk, imádunk, és dicsőítünk ezért téged. Amen.
Amen.